Kedves testvéreim, az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségét kérve szólni kívánok hozzátok, írva van Pál apostol korintusiakhoz írott első levele, 4. részének első 2 versében. Megismétlem az ige helyet. Pál apostol korintusiakhoz írott első levele, 4. részének első 2 versében a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, ki tudná megmondani, hogy ezek között a falak között hányszor énekeltük el nagy kálvinista öntudattal a 90. Zsoltárt? És az előttünk lévő nemzedék is hányszor énekelhette el, még csak hozzávetőlegesen sem tudnánk megmondani. Annyira hozzánk nőtt ez a zsoltár, hogy vannak, akik úgy emlegetik, ez a reformátusok himnusza. Sokan még a befejező 8. verset is tudják kívülről, amit az imént is énekeltük, talán nem is véletlenül. Szolgáidon láttassad dolgaidat, dicsőségedet azoknak fiai. De amikor énekeljük, ez a veretes dallam vajon nem röpíti-e el a tartalmat? Tudatos-e bennünk, hogy mit énekelünk valójában? Nem mást, mint azt a kívánalmat, azt az óhajt, amit kifejez az apostoli ige is, amit textusként választottunk. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgái és Isten titkainak sáfárait. Most már talán látjuk, hogy szinkronban van a 90. Zsoltár 8. verse és a felolvasott textus. De nyomban felvetődik egy újabb kérdés is. Miért annyira fontos a mi korunkban az, hogy mi látható módon Krisztus követőknek bizonyuljunk, és Isten titkainak sáfárai legyünk? Egyszerű a válasz erre a kérdésre is, testvéreim. Nagyon vegyesen élünk. Sokféle ember vesz körül bennünket. Olyanok, akik már keresztényeknek nem mondhatók. Legfeljebb keresztény gyökerűeknek. Akik még emlékeznek arra, hogy őseik református keresztények voltak, de ők maguk már nem gyakorolják hitüket. Hát ez a többség. Ilyen emberek között élünk. És ők kritikus szemmel néznek bennünket. Mások vagyunk-e mi, valamivel különbözünk-e tőlük? Van-e valami többletünk? Vagy teljesen csak egy máz rajtunk a kereszténység? Ezek olyan kérdések, amelyek, ha nem is mondják ki a körülöttünk levő emberek, de ott vannak bennük. És az a kérdés, hogy most vulgárisan fogalmazok, lerie rólunk, hogy mi Krisztus követők vagyunk, és Isten titkainak sáfárai. Vagy csak a felszínt látják rajtunk, és más egyebet nem. Azt, hogy vasárnaponként ünneplő ruhát öltünk magunkra, egy bizonyos időpontban elindulunk valahová, miközben ők, a többiek otthon maradnak és élik a hétköznapiasított vasárnapi életüket. Hát ez a kérdés, testvéreim, hogy mi láttatjuk-e azt, hogy Krisztushoz tartozunk, és Isten titkainak sáfárai vagyunk. A múlt héten, amikor a bibliaóráról jöttünk, egyik kedves asszonytestvérem megkérdezte tőlem, hogy hát eléggé szeretjük-e mi Istent? Jobban kellene szeretnünk, vagy mit kellene tennünk, hogy ami keresztény életünk vonzóbb, hitelesebb legyen? Akkor én nem szóltam egy szót se, mert nem volt rá idő, már hazafelé tartottunk, de elhatároztam, hogy mindenképpen szólok erről most, ezen a mai Isten tiszteleten. Hogy együtt rátalálnánk arra, de mi a baj a mi kereszténységünkkel. Hát ugyebár van református sajtó, van internet, van weblap, és ki mindenki tudja még, hogy mi minden, sőt, most már lehet vásárolni a televízió adást is, legalábbis egy bizonyos időt, amikor egyházak saját maguk közvetíthetik üzenetüket az egész ország, az egész világ felé. Vannak különböző egyházi adók is most már. Hát hol van a baj? Én nem szeretném, ha még mindig azt mondogatnánk, hogy az elmúlt kommunista korszakba gyökerezik minden hiba, minden baj. Mert hogy magyarázhatnánk még mindig 2014-ben is az emberek közönyét, Istennel szembe való fordulását, egy letűnt korszakkal, annak ideológiájával. Hát benne éltünk, nem akarom én elsimítani a problémákat, a nehézségeket, én is benne éltem, átéltem, túléltem. De azért már régóta utána vagyunk. Itt máshol kell keresnünk a bajt ilyen könnyedén nem lehet lerázni magunkról a felelősséget. Terhel bennünket nem kis felelősség. És most lehet, hogy megbotránkoztató lesz, amit mondok. A mi időnkben elsősorban nem hirdetni kell Isten igéjét, hanem odaélni az emberek elé. Itt az első sorban van a hangsúly. Félreértés azért nincs. Távol legyen tőlem, hogy alábecsüljem az ige hirdetés fontosságát, hiszen magam is egy életen át ezt végeztem, és ezt köteleztem el magam. De elsősorban a mi időnkben inkább odaélni kell Isten igéjét az emberek elé. Mit értek ez alatt? Talán egy kép segít jobban megérteni, amit mondani szeretnék. Az elektromos áramot nagy feszültségen szállítják településtől településig. A települések szélén ott van a transzformátor. Annak az a funkciója, hogy letranszformálja a magas feszültséget, használhatóvá tegye, hozzáférhetővé tegye mindenki számára. Hát nekünk is ilyenfajta küldetésünk, megbizatásunk van. A hallott igét, az elnyert lelki javakat le kell transformálnunk minden ember számára, úgyhogy használhatóvá legyen az. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Azért merem ezt így kijelenteni, hogy elsősorban odaélni kell az emberek elé Isten igéjét. Mert hát, akármekkora szenvedéllyel hangozik is itt az ige, akármilyen meggyőző erővel szólják azt, kedves testvéreim, csak kihallhatjátok, akik eljöttetek az Isten házába, és úgy döntöttetek, hogy megszentelitek ezt a napot. De azok, akik ugyanebben az időben odahaza valamelyik ablakból a porrongyot rázzák, vagy a parkolóban autót mosnak, vagy valamit bütykölnek, esetleg kertészkednek, utaznak, vagy wellnesseznek, őhozzájuk nem érhet el a hirdetett ige. Márpedig minden embernek el kell fogadni azt, amit Isten üzen, legfeljebb nem ezen a módon, hanem rajtunk keresztül. Az Istentől nyert javakat felelősséggel kell hordoznunk. Elszámolással tartozunk majd Istennek azért, hogyan sáfárkodtunk. És itt gyorsan el kell mondanom, hogy ez a kifejezés, hogy sáfár, ez valamikor gazdasági vonatkozásban volt csupán használatos. Jómódú tehetős emberek egy-egy sáfárra bízták a vagyonuk felett való felügyeletet, a vagyonukkal való gazdálkodás, természetesen elszámolási kötelezettséggel. Az új szövetség pedig ezt a régebben csak a gazdasági vonatkozásban használatos szót használta fel arra, hogy a keresztény embernek az Istenhez való viszonyát ezzel a szóval jelölje meg, hogy sáfár. Valamit rám bízott az Úristen, amivel sáfárkodnunk kell. Amit le kell transformálnunk, használhatóvá kell tennünk minden ember számára. Nem szirupos kegyességet vár tőlünk az Úristen, hanem imádságos és szorgalmas életet. A lekcióként elolvasott igében, a Péter apostoli levélben még világosabban elmondja ezt az ige, megismétlen. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy sáfarkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Kedves testvéreim, meg kellene próbálnunk jobban kinyílni embertársaink előtt. És talán itt van az a válasz, amit nem mondtam meg a Biblia óra után a kérdezőasszony testvéremnek, hogy jobban ki kellene nyílnunk. Én ezt tudom, hogy ez nem népszerű tanács, mert hogy kockázatos. Az elmúlt évtizedek minket arra neveltek, hogy zárkózzunk be. Ne tegyük hozzáférhetővé magunkat. Legyünk inkább talányosak, titoktartók. Ne kockáztassunk. Azt hiszem, még mindig ez a divat. Csak hogy mi keresztények ezt a divatot nem követhetjük. Egyszerűen azért nem, mert megbizatásunk van, és még a kockázatot is kell vállalnunk, hogy ezt a megbizatást betöltsük. És hogyha embertársainkhoz, akik már nem annyira fogékonyak az ígére, hirdetett ígére, ha embertársainkhoz így hozzáférünk, meg tudjuk közelíteni őket, akkor inkább reménykedhetünk, hogy a mi közreműködésünkkel megmozdulnak és lépéseket tesznek Isten felé. Tudom, hogy konkrét cselekedetek felsorolása lenne jó most. Én erre nem vállalkozom, de vállalkozott a Galata levélben Pál apostol. Amikor felsorolta, hogy mik a lélek gyümölcsei, Milyen cselekedetekbe lehet letranszformálni azokat a lelki javakat, amelyeket mi hívő keresztjének, gyakorló keresztjének Istentől nyertünk. Felolvasom. A lélek gyümölcsei ezek. Lehet, hogy sokan kívülről is tudják. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. Pál apostol Galatákhoz írott levele 5. részében elolvashatja mindenki, ha szeretné megjegyezni ezeket a keresztény erényeket. Mert érdemes lenne ezekben gyakorolni magunkat, hogy atyánk fiai, akik körülöttünk élnek, akik már elszakadtak a hit talajától, lélekben megmozduljanak, és újból Istenre tekintsenek. Ha ezeket az erényeket gyakoroljuk, én azt gondolom, hűséges sáfároknak bizonyulunk, és Isten előtt jó lélekkel megállhatunk az elszámoltatás idején. Így legyen. Amen. Köszönjük, Urunk, mindazt, amit üzentél nekünk. Köszönjük, hogy nem azonnal fenyítettél és dorgáltál molasztásainkért, hanem mindenek előtt tanácsokat adtál, útmutatást adtál, hogy mi módon élhetnénk jobban, eredményesebben, neked tetszőbben keresztény életünket. Köszönjük, hogy annyi kegyelmi ajándékot osztogattál szét közöttünk, hogy magunk is csak csodálói lehetünk annak, mennyiféle képesség rejtőzik, akár csak egy kis gyülekezetben is, és mennyi nincs kihasználva, mennyi rejtekben marad, ami pedig hasznosulhatna, nem csak mi bennünk, hanem a körülöttünk lévő embertársainkban is. Adj bátorságot, hogy felszínre hozzuk ezeket a tőled nyert ajándékokat, és buzgóbbakká váljunk ezek hasznosításában. Könyörgünk embertársainkért, és nem mi ítélkezünk fölöttük, akik elmulasztják a hirdetett ige meghallgatásának alkalmait. Könyörgünk, hogy valamilyen más módon hadd férjenek ők is hozzá a te üdvözítő üzeneteidhez. Talán rajtunk keresztül. Mekkora méltóság ez. Mekkora megtiszteltetés ez a mi számunkra, hogy ilyen megbízatást adsz nekünk. Szégyenkezzel mondjuk, hogy nem érdemeljük. De ha neked úgy tetszett, Urunk, akkor hadd kérjünk hozzá nagyobb erőt, több bölcsességet. könyörgünk a távolabbi atyák fiaiért is. Könyörgünk elsősorban most azokért a magyar testvéreinkért, akik Ukrajnában élnek, akik félelmek, szorongások között várják a titokzatos jövendőt, akik 5 állampolgárságot is elviseltek már, anélkül, hogy elhagyták volna is egy lépéssel hazájukat, otthonukat. És most még mindig nincs nyugalmuk, még mindig nincs megnyugtató jövendőjük. Óvd meg őket mindenfajta emberi gonoszságtól és hatalmi spekulációktól. Vigyázz Miriánk is itt ebben a hazában, akik majd nem olyan soká választások elé nézünk. Adj nekünk tőled való bölcsességet a döntéseink meghozatalában. Vedd el tőlünk a közömbösséget, a nem törődömséget, vagy a meggondolatlanságot, a felületességet. Hadd induljunk el csendes imádság után a szavazás színhelyére mindannyian. Mert ha ezt tesszük, hisszük, hogy te az utolsó pillanatban is eligazítasz, vagy megerősítesz minket. Könyörgünk a betegeinkért, a balesetet szenvedő hittestvérünkért. Gyógyíts meg őt, és gyógyíts meg minden szenvedőt, akikkel még célod van, akiknek még megbízatásuk van ezen a földön, családjuk körében, vagy szélesebb körökben. Áld meg ennek a napnak hátralévő részét is. A te áldásod maradjon rajtunk, Úrunk, Istenünk. Amen.